Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdjük a napi tanulást. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Remélem, hogy ma este már nem lesznek olyan problémák, mint tegnap, amikor 20 percen keresztül beszéltem, de nem lehetett semmit hallani, úgyhogy ha most hallatok, akkor kérlek, hogy jelezzétek, hogy lehet hallani a hangot. Brachot traktátus tanuljuk a Talmudból, a 9-es lap első oldalán tanulunk. Az első oldal tetejétől körülbelül a 10. sor, a két ponttal, ahol két pont található, onnan fogjuk kezdeni, és rögtön ismételjük is át, hogy miről is volt szó az előző időszakban, vagy pontosan menjünk vissza egészen a Misnához, amit kicsit több mint egy héttel ezelőtt tanultunk, ahol arról volt szó, hogy mikor kell kezdeni, mikor lehet kezdeni, és meddig kell mondani az esti smát. Az esti smá imát. Ugye azt mondtuk, hogy mindenki egyetértett abban, hogy az esti smának az ideje, az akkor kezdődik, amikor feljön ennek a csillagok, beköszönt az este. Meddig lehet mondani? Itt három vélemény volt. Rabbi Lezer véleménye az volt, hogy lehet mondani az este első harmadáig. Rabbi Gamliel véleménye az volt, hogy lehet mondani egész éjszaka, egészen az éjszaka végéig, a reggel beköszöntéig, és a harmadik vélemény pedig, ugye a bölcsek vélemények középen volt, ők azt mondták, hogy éjfélig lehet mondani. Erről volt szó tehát a Misnában, és innen idézünk. A Misna úgy fejeződött be, hogy történt egyszer, hogy Rabban Gamliel, aki ugye azt mondta, hogy a smát egészen reggelig lehet mondani, egyszer történt vele, hogy a gyermekei, a fiai hazajöttek egy esküvőből, már rég elmúlt az évfél, de még mindig éjszaka volt, még nem jött föl a nap, és megkérdezték Rabban Gamlielt, hogy lehet-e mondani a smát. Mire Rabban Gamliel azt mondta, lehet még mondani a smát, mert bár a bölcsek azt mondták, hogy éjfélig kell mondani, ezt csak a biztonság kedvéért mondták, de valójában egyetértenek velem, hogy egészen reggelig lehet mondani, és csak a biztonság kedvéért mondták azt, hogy az ember éjfélig fejezze be a smá mondását. Akkor innen kezdjük most a szöveg olvasását. Májsz és a Bau Banov történt egyszer, hogy jöttek a fiai Rabban Gamlielnek, és megkérdezték tőle, hogy lehet-e mondania még a smát, mielőtt följött a nap, hiába már elmúlt az évfél, elmúlt az éjszakai évfél. Bár hástól lois, mél, leul, had, Rabban Gamliel? A Talmud azt kérdezi, hogy miért kérdezték ezt a fiai Rabban Gamlieltől, hogy lehet-e még mondani a smát? Hát bizonyára ismerték az apjukat, és tudták, hogy az apjuknak mi a véleménye, ismerték az apjuknak a tanítását. És egészen mostanáig nem kérdezték meg ezt a kérdést, hogy meddig lehet mondani a smát éjszaka. Hachika amörlé. A Talmud azt mondja, hogy de bizonyára tudták, hogy mi a véleménye az apjuknak. Ők azt akarták tudni, hogy a bölcseknek mi a véleménye. Ugye van egy olyan alapelv a zsidó jogban, hogyha van egy vita, egy vitás kérdés a rabbik között, és több vélemény van, akkor a halacha, a követendő vélemény, a szabály, a törvény, az a többséget követi. Ezért például, hogyha a misnában fel van jegyezve több vélemény, és van-e közül olyan, ami név szerint valakihez van kötve, mint például ebben az esetben Rabban Gamlielhez van az egyik vélemény kötve. És van egy másik vélemény, ami viszont csak általánosan, mint bölcsek van megnevezve, akkor tudhatjuk, hogy az a vélemény a törvény, mert azért nevezik bölcseknek, mert ők voltak többen, ők voltak a többség, és itt már nem az a fontos, hogy ki mondta, hanem az a fontos, hogy ők voltak többen, tehát őket követi a halacha, őket követi a törvény. Most Rabban Gamlielnek a fiai arra voltak kíváncsiak, hogy ez a vélemény, hogy még éjfél után is lehet mondani a smát. Ez csak Rabban Gamliel szerint van így, vagy a bölcsek szerint is így van. Hachi kamelé. Rabban pligálájuk, ve jachid ve rabim aloche kerabim, hogy dilme rabban kevaszak szvire lej, ve hada kamer átkacajusz, kedéle hárkikes adam in a vére. Azt kérdezték tőle, az, amit a bölcsek mondanak, hogy évfélig lehet csak mondani a smát, az csak azért van, mert ők vitatkoznak veled, Rabban Gamliel, apánk, vagy pedig ők tulajdonképpen egyetértenek veled, és csak azért mondták, hogy éjfélig kell mondani, hogy távol tartsák az embert a bűntől. Mit válaszolt erre nekik az apjuk? Rabban Gamliel. Amár Rabban Anka vasszis fireleju, ve ha jovi matem, ve hajde kamri átkacolj, de álhik ez adami návéra. Azt mondta nekik, igen, egyetértek velem a bölcsek, és csak azért mondták azt, hogy évfélig lehet mondani a smát, mert így akarták távol tartani az embert a bűntől, ahogy tanultuk, amikor ezt a mistanészt vettük, hogy a bölcsek gyakran hoznak olyan szabályokat, amelyek ilyen elővigyázottossági, biztonsági szabályok, az ember ne akkor kapjon észbe, amikor elköveti a bűnt, hanem már legyen egy kerítés, ami megelőzi a bűnt. Löjzabil vád amru, mivel folytatódik a misna? Azzal folytatódik, hogy azt mondja, nem csak ezzel a törvénnyel kapcsolatban mondták a bölcsek, hogy kell egy elővigyázatossági szabály, egy olyan elővigyázatossági szabály, hogy bár valamit meg lehet tenni egészen reggelig, de mégis az ember inkább, ha lehet, akkor elővigyázatosságból már évfélig teljesítse. Nem csak a smá mondásának idejére vonatkozik ez, hanem például Hekter Halovim Vávarim, ugyanígy, ha az áldozatok elégetéséről van szó, ahogy tanultuk, hogy amikor még állt a Szentély Jeruzsálemben, akkor nappal hozták az áldozatokat, éjjel pedig égették az áldozatoknak a maradványait. Meddig lehetett égetni a maradványokat? Ugyanígy elvileg lehetett égetni éjszakáig, de a biztonság kedvéért azt mondták a bölcsek, jobb, hogyha évfélig égetik. Azt kérdezi a Talmud, Ilo a chilas psochim loik tani. Mi az oka annak, hogy csak ezt sorolja föl a misna? Ugye miről van szó? A misna be akarja mutatni, hogy sok olyan törvény van, sok olyan szabály, sok olyan előírás, amit meg kellene tartani reggelig, de a biztonság kedvéért a bölcsek azt mondták, hogy évfélig kell teljesíteni. És erre mondanak egy pár példát az áldozatok tekintetében. De van egy fontos példa, amit kihagynak, és ez pedig a pészachi ünnepi áldozat. Ugye a pészach, mindenki ismeri a pészachot, a zsidó húsvét ünnepét, amikor ugye a széderestét tartjuk, az egész család leül, és a gyerekek megkérdezik a mánistánot, elbeszéljük az egyiptomi kivonulás történetét, eszünk a macezból, felolvassuk a hagadát. Egy fontos dolog hiányzik azonban a pészachi széderestéről. Mi az, ami hiányzik? Ez ugye a pészachi áldozatnak a húsa. Amikor még állt Jeruzsálemben a szentély 2000 évvel ezelőtt, akkor ez egy központi része volt a pészachesti ünneplésnek. Meddig lehetett enni a pészachi áldozatot? Nos, a pészachi áldozatot is, annak idején, amikor még volt ilyen, a széderestes folyamán éjfélig kellett megenni. Ura minu, krisma árvis ve halel bleire psachim al kines pecach mitzvasson átsi álmodásáha. Azt tanultuk egy másik misnában, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket reggelig lehet teljesíteni, de a biztonság kedvéért éjfélig kell megtenni. Mik azok a dolgok, amiket reggelig kell teljesíteni? Azt mondja, ilyen a smá, esti smá mondásának a mondása, ilyen pészachkor a hálaadó imának az elmondása a szédereste folyamán, és ilyen a pészachi áldozatnak az elfogyasztása, amit ugyancsak reggelig lehet mondani, vagy reggelig lehet megcselekedni. A kérdés az, hogyha ezt is meg lehet reggelig cselekedni, akkor erre a rabbik miért nem mondták azt, hogy ezt a biztonság kedvéért már éjfélig tegyük meg? Vagy pontosabban az a kérdés, hogy az a szabály, hogy a pészachi áldozatot éjfélig kell megenni, az egy biztonsági szabály, ugyanúgy, mint mondjuk a smánál, vagy az egy tórai előírás. Amarev Jöjszef lajk kássé, harabelezeben az árja, harabia kiva, de tányav, achlösz a basszalbe lájlázze. Ez a kérdés, hogy meddig lehet a pészachi áldozatot megenni, a Tóra törvénye szerint, tehát nem elővigyázatosságban, hanem a Tóra törvénye szerint, ezt meg lehet enni egészen reggelig, vagy csak évfélig, ez egy másik vitában már említésre került, ez a vita Rabbi Lezerben a Zárja és Rabbi Akiva között van. Miről vitatkoznak? Azt olvassuk Mózes második könyvében, hogy azt mondja a Tóra, amikor a pészachi áldozatra, a pészachi ünneplésről beszél, vagy ahlu esz a basszal a zebe lájláze, és egyék ezt a húst, az áldozati húst, ezen az éjszakán. Meddig lehet enni az éjszakán? Mit jelent az éjszaka? Rabbi Lezerben az árja, hogy nem már kám be lájlá ze, nem már lehállen, a vártebi, mint szájn be lájlá ze. Már lelánakat hacajsz, áfkánát hacajsz. Ugye azt mondja, hogy meg kell enni az éjszaka során. hol van még megemlítve az éjszaka, ugyanaznap este éjszaka, amikor az áldozatot hozták, akkor volt egy másik mondat is, ugye Isten azt mondta, mindenki, az összes Egyiptomban élő zsidó hozzon egy áldozatot, a pészaki áldozatot, annak a vérét kenje föl az ajtófélfára, és majd én átmegyek azon az éjszakán egész Egyiptom országában, és a lesújtó kéz le fog sújtani azokra a házakra, amelyeken nincs ott az ajtófélfán fölkelve a vér. Mikor sújtott le ez a kéz? Pontosan éjfélkor. Akkor azt mondja, a Talmud ugyanúgy, ahogy éjfélkor sújtott le a kéz, ugyanígy éjfélig kellett megenni a pészachi áldozatot. Innen tudjuk, hogy a pészachi áldozat húsát azt éjfélig kell elfogyasztani. Amar le Rabbi Akiva. Ez volt Rabbi Lezőben az Árjának a véleménye. Mit mondott Rabbi Akiva? Vá lojkvár nem már, vá háltam a iszöbehipozony. Egy másik helyen az van írva, hogy el kell fogyasztani a pészachi áldozatot sietve. Mit jelent az, hogy sietve? Át sászhipozony. Sietve, amikor a zsidók kimentek Egyiptomból. Ugye a történet szerint az áldozatot azt meghozták délután, éjszaka, este fölkenték az áldozat vérét az ajtófélfára, éjszaka elfogyasztották az áldozatot, ugyanúgy éjszaka megtörtént az elsőszülöttek halála, az utolsó, a tizedik csapás, és másnap reggel pedig történt maga a kivonulás. Azt mondja, Rabbi Akiva, akkor ha a kivonulás másnap reggelig tartott, akkor egészen másnap reggelig lehet elfogyasztani az áldozati húst. Egy kicsit ugrunk a szövegben, itt végig arról lesz szó, hogy azon vitatkoznak a Rabbi Lezőben a Zárja és Rabbi Akiva, hogy akkor az áldozati húst egész éjszaka lehet enni, vagy csak éjfélig lehet enni, bárhogy is legyen, Rabbi Akiva szerint is, aki azt mondja, hogy egészen reggelig lehet enni az áldozati húst, egyetértett abban, hogy a rabbik elővigyázatossággal azt mondták, hogy éjfélig kellett elfogyasztani az áldozati húst. Most ugye ma már nincsen áldozati hús, nincsen szentély, nincsen áldozathozatal, de ugyanígy figyelünk arra legalább az első este, hogy a széder este folyamán a afikoiman, ami az utolsó macesz darab, amit megeszünk a széder este folyamán, azt ugyanúgy éjfél előtt tegyük meg, mint ahogy őseink az áldozati húst is éjfél előtt tették meg. Most, ha már az egyiptomi kivonulásról volt szó, és az egyiptomi áldozathozatalról, akkor a Talmud ezzel folytatja, kicsit lejjebb az oldalon, Amarabi Abba, Hakolma, Idim, Sekeseni, Galui, Szalmi, Szlájim, Lajni, Galu, Elvereb. Mindenki egyetért abban, hogy amikor a zsidók megváltásának az ideje eljött Egyiptomban, akkor ez este történt. 15-e, Nisztán 15-e estén. Ahogy írva van Mózes 5. könyvében, hogy Ciacha, Semelői, Kecha, Mimit, Sraim, Lailo, kivezetett az örökkévaló Isten Egyiptomból éjszaka. Tehát a megváltás éjszaka történt, Ukse Jacu, Le Jacu, Elebiaim, de magát Egyiptomot az csak már reggel, nappal hagyták el, míg a feljött a nap. Akkor mit jelent az, hogy a megváltás már éjszaka jött el? Ugye az utolsó csapás az elsőszülöttek halála éjszaka volt, és akkor már az egyiptomiak fáraóval az élen követelték, hogy a zsidók hagyják el Egyiptomot. Honnan tudjuk, hogy nappal hagyták el csak Egyiptomot? Ahogy írva van, Mózes 4. könyvében, mi Macharasz a Pesach Jacob Neisszal Biadromo, a Pészach másnapján, a Pészach másnapján hagyták el Egyiptomot Izrael fiai, felemelt karral. Tehát akkor abban mindenki egyetért, hogy az egyiptomi kivonulás, az, ha a megváltás részét nézzük, akkor az éjszaka történt, ha pedig azt, amikor elhagyták Egyiptomot, az csak másnap reggel volt. Mi történt akkor, amikor a zsidók készültek elhagyni Egyiptomot? Ugye a bibliai történetet elolvassuk, akkor tudjuk, hogy volt 10 csapás, ami követette egymást, ugye ezt a 10 csapást, ezt Mózes és Áron vezették. Az utolsó csapás volt az elsőszülöttek halála. Minden csapás előtt volt egy felkészülési időszak, ez általában 3 hét volt a felkészülés, és 1 hétig tartott maga a csapás, olyan, mint mondjuk a Nílus vize vérré vált, hogy békák lepték el Egyiptomot, a jégeső, a sáskajárás, és így tovább. Mindig 3 hét volt a felkészülés, és 1 hét volt maga a csapás. Nyilvánvalóan ez az utolsó csapásnál, az első szörtek halálánál nem volt már 1 hét a csapás, hanem csak 1 pillanat. Pontban éjfélkor halt meg minden első szülött. De mi történt, hogyan volt a felkészülés erre az utolsó csapásra? Ugye azt mondja a Mózes a második könyvében, 11-es fejezetben, így szólt az örökkévaló Mózeshez, Daber na be azneham, beszélj és kérleld a népet, ve isálu isme észrejú, és kérje minden férfi a szomszédjától, és minden asszony a szomszédasszonyától, ezüst dolgokat és arany eszközöket. Miért kellett, hogy kérjenek ilyet, a zsidók ezüst és arany eszközöket a szomszédjaiktól? Mert ez már egy felkészülés volt magára a kivonulásra, amikor elkérték úgymond kölcsönbe ezeket az eszközöket, akkor amikor aztán eljött a kivonulás ide, akkor ezt magukkal vitték, és ezzel fizettették ki maguknak azt a kényszermunkát, amiért természetesen nem fizettek nekik az azt megelőző sok nemzedéken át. Most hogy fogalmaz a Tóra? Azt mondja, kérleld a népet, hogy kérjenek kölcsön, idézőjelben kölcsön, ezüst és arany eszközöket a szomszédjaiktól. Amri dveirabiánáj, én na ellassanbe kassa. Ez a kérlelés, ez egy valódi kérlelést jelent. Miért kellett kérlelni? Amirákodos Borchalom is. Azt mondta Isten Mózesnek, én kérlek téged, hogy kérd meg, könyörjök Izrael fiainak, bevá kassa mikem, kérlek titeket, sállum, mint Mitzrayim klei keszifuk klei zahav, hogy kérjetek Egyiptomtól, az egyiptomiaktól ezüst és aranyeszközöket, és jöjj már össze a cádik, hogy annak az igaz embernek, annak a bizonyos igaz embernek, Ábrahámnak ne legyen velem kapcsolatban semmilyen rossz érzése. Miért? Ugye azt olvassuk, hogy a számüzetést azt már Isten megígérte Ábrahámnak az első szövetségkötés idején. Azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy a leszármazottaid egy idegen országban lesznek szolgák 400 évig, de majd utána kijönnek onnan nagy vagyonnal. Most nehogy azt mondja nekem Ábrahám, hogy igen, az első felét az ígéretnek, a szövetségnek teljesítetted. Valóban a zsidók 400 évig rabszolgák voltak egy idegen országban, de a második felét azt, hogy nem üres kézzel, hanem nagy vagyonnal fognak onnan kijönni, azt viszont már nem. És ezért kérlellek, Mózes, hogy kérd meg Izrael fiait, szinte kérleld őket, hogy kérjék el az ezüst és arany tárgyaikat a szomszédjaiktól. A kérdés az, hogy miért kell őket kérlelni? Az ember nyilván örül egy kis ezüstnek, egy kis aranynak, és ezt kérdezi a Talmud is. Amru Laj azt mondták Izrael fiai Mózesnek, hogy vajsen neitzebác meinu, bár csak ki tudnánk menni már, el tudnánk hagyni Egyiptomot, hagyjál minket békén, az ezüsttel és az aranyjal, már annyira várjuk a szabadságot. Masala adom saj, havasba vészeszúri. Olyan ez, mint amikor egy ember egy börtönben van, és oda jönnek hozzá, és azt mondják neki, vagy amrilebné adom, ma ütszni, azt kellem, akarom vészeszúri, mert ne isznek a mamon hárba, és oda jönnek hozzá, és azt mondják neki, várd meg a holnapot, mert holnap majd kiszabadulhatsz, és holnap, amikor kiszabadulsz, akkor nagy vagyonnal fog szabadulni. Mit mond ilyenkor az ember? Azt mondja, hagyjuk a holnapot, engedjetek ki ma, nem kell nekem semmilyen vagyon, csak hagyj legyek már szabad. A szabadság az a legfontosabb. És ezért kellett kérleni a zsidókat, hogy kérjenek kölcsön, mert az embereknek már, amikor ilyen ennyire várják a szabadságot, szolgaként, rabszolgaként, akkor nincs arra fejük, nem tudnak arra koncentrálni, hogy még ilyen dolgokra is figyeljenek. Vajmer lahem, a kasomik emlőci, én van, jöjj, én vák is lum, és inkább azt mondták van Mózesnek, hagyjuk, csak hagyj menjünk már ki. Mit mond a Tóra ezzel a kölcsönvétellel kapcsolatban? Egész pontosan úgy fogalmaz, hogy, és meg is tették Izrael fiai, hogy Mózes kérte tőlük, vei shalom mitzrayim klei kesef klei zahav usmolesz. És kölcsön kértek ezüst, aranyeszközöket és ruházatot, ruhákat az egyiptomiaktól. ez úgy tűnik, amarabiám, hogy lámecs és sünnumbál karham, hogy ez az akaratuk ellenére történt. Kinek az akarata ellenére? Erre két vélemény van. Ikadámri bál karham de Mitzrayim. Ikadámri bál karham de Izrael. Vannak, akik szerint ez az akarat ellenére, ez az egyiptomiak akarata ellenére történt. Nyilvánvalóan az egyiptomiak nem akarták kölcsön az ezüstöt és az aranyat, mert tudták, hogy a zsidók soha nem fogják visszaadni. Ikadámri, és van, akik azt mondják, hogy ez a zsidók akarata ellene történt. Miért? Mert a zsidóknak nem akartak, tudták, hogy egy hosszú útra indulnak, és nem akartak vacakolni a nehéz csomagokkal, és ezért az akaratuk ellenére történt az, hogy kölcsönkérték ezeket az eszközöket. Mivel fejezi be ez a mondat Mózes második könyvében, ezt a kölcsönkérést, azt mondja, hogy Nácló Eszmicráim, hogy kihasználták Egyiptomot. Hogyan kell ezt érteni? Amar Rabbi Áma, ami lámecse a szórakömű cúdas énbadagon, azt mondta Rabbi Áma, ahhoz lehet ezt hasonlítani, mint amikor van egy magtár, amiben sok-sok tonna mag, termőmag lenne, és azt kiürítjük olyannyira, hogy egyetlen szem mag sem marad benne. Ugye ez úgy tönkretették Egyiptomot a zsidók, már pontosabban Mózes, és az örökkévaló, nem elég, hogy 10 csapás mért rájuk, hanem a végén úgy kiürítette őket minden kincstől, mint amikor egy magtárba bemegy az ember, ahol már egyetlen szem magot sem lehet találni. És Lakis már a szók, amit szól a seimba, Dagim, és Lakis azt mondta, úgy kiürítették, mint ahogy egy halastavat, hogyha úgy kihalásznak, hogy egyetlen hal sem marad benne. Ha már az egyiptomi kivonulásról van szó, akkor a Talmud folytatja azzal a párbeszéddel, ami az első párbeszéd volt Mózes és Isten között, amikor Isten megjelent a csipkebokorban Mózesnek. Ugye idézzük fel a történetet, az égő csipkebokorhoz oda ment Mózes, és Isten ott megjelent neki, és elmondta neki, hogy én vagyok az örökkévaló Isten, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, és eljött az ideje, hogy kivezessed a népemet Egyiptomból. Ugye Mózes nem olyan akart kötélnek állni, és nem akarta teljesíteni ezt a feladatot, és oda-vissza vitatkozott Istennel, és egy bizonyos ponton megkérdezte Istentől, ha majd elmegyek a zsidókhoz, hogy a te küldetésedben jöttem, akkor mit mondjak nekik? Ki az, aki küldött engem tulajdonképpen? Ki vagy te? És erre mit mondott neki? Isten azt mondta neki, eljásed eje. Vagyok, aki vagyok. Pontosabban, így szoktuk ezt fordítani, de pontosabban ezt úgy kell fordítani, leszek, aki leszek. Magyarul Isten nem mondta meg neki, hogy ki ő, nem árult el a nevét, és azt mondta, leszek, aki leszek. Amalakatos Borchu Lemoysa, hogyan kell ezt érteni? Hogy kell ezt érteni, hogy leszek, aki leszek? Azt mondta Isten Mózesnek, Lech Emoyle Iszrael, menj és mondd meg Izrael fiainak, a Niha Iszi Mohembe Sibudze, én veletek voltam, itt voltam veletek voltam Egyiptomban, ebben a számüzetésben, van Néje Ehelyeim Mohembe Sibud Malchius, és ugyanígy veletek leszek a jövőbeni számüzetésekben is. Magyarul ez a leszek, aki leszek, ez nem azt a filozófiai értelmezést jelenti ebben a kontextusban, amit általában szoktunk mondani, hogy Isten nevét nem lehet megérteni, nem lehet felfogni, hanem Isten itt már utalta arra, hogy ugyanúgy, ahogy a zsidókkal van itt a számüzetésben Egyiptomban, a jövőben is, ha bármilyen számüzetésbe kerülnek, soha nem fogja őket elhagyni. Erre azt mondta neki Mózes, amár le fanavni, bonyos a Mózes Istennek, örökkévaló Isten, a világ királya. Benni számüzetéseket, majd akkorra, ha majd a hidat átmegyünk rajta, de miért ijesszük meg most a zsidókat az, hogy lesznek majd jövőbeni számüzetések. Igazad van, Lech emoj lahem, eljes lohán, lehem, akkor mondd csak nekik azt, eje leszek küldött téged. Ugye párbeszédnek ez a része ki van hagyva, csak azt olvassuk, hogy azt mondta Isten Mózesnek, a nevem leszek, aki leszek, mondd meg nekik, a leszek küldött engem. De itt a Talmud kiegészíti ezt a párbeszédet. Miért mondta az elején azt Isten, hogy leszek, aki leszek, és aztán azt mondja, a leszek küldött engem. Mert azt mondta, úgy kell érteni az első felét a mondatnak, leszek, aki leszek. Ahogy veletek voltam a számüzetésben, úgy leszek veletek a jövőbeni számüzetésben is. És amikor Mózes azt mondta neki, hogy minek beszéljünk a jövőben, jövőbeni számüzetésekről. Akkor Isten azt mondta, jó, akkor mondd meg neki, hogy a leszek, vagyis a mostani számüzetésnek az Istene küldött titeket. Ha már egy ilyen dupla megszólításról van szó, akkor visszatérünk ahhoz a történethez, amit már pár nappal ezelőtt is említettünk, amikor Eliáhu, Illés próféta egy próbára hívta ki a Bál papjait, a bálványimádó Bál papjait, és ugye az volt a próbatétel, hogy mindketten egy oltárt építettek, mindketten hoztak áldozatot, és Isten mutassa meg, hogy melyik oltára száll alá a tűz. És amelyik oltára alá száll a tűz, az az igaz Isten. Most ugye úgy imádkozott Eliáhu, Illés az örökkévalóhoz, a néni, ha sem a néni. Válaszolj nekem, Istenem, válaszolj nekem. Miért kell duplán mondani, hogy válaszolj nekem, hogy teljesítsd a kérésemet, nehogy kellemetlenség legyen, hogy én itt megépítettem ezt az oltárt, és az isteni tűz nem, az isteni tűz nem száll alá. Miért kell duplán mondani, hogy válaszolj nekem? Amarabia bau. Lama amare li jó a néni stépalmi. Miért mondta Eliáhu, Illés proféta duplán azt, hogy válaszolj nekem? Lámet csamre li jó, lifnák az barhu. Ribainis a lajlam, a néni stérde is minnes a májm tőjük a kalasállam is bejek. Szóval az első kérése az volt Eliáhunak, Illésnek az örökkévalóhoz. Világok ura, válaszolj nekem, szálljon alá az a tűz az égből. És a második válaszolj nekem, a második ima rész, az pedig arra vonatkozott, van néni, és te sziach dajtom, szülőjöim, du májszek, sofim, heim, s nem már, átadászok be, és már öbbőbb a machalájnis. És a második válaszolj nekem pedig az, hogy azért imádkozott Illés, hogy nehogy azt mondják, hogy valamilyen varázslás folytán tudta teljesíteni azt, hogy lejöjjön egy ilyen csodálatos módon a tűz az égből. Magyarul két dolgot kért Eliáhu Istentől, az egyik az, hogy teljesüljön a csoda, a másik pedig, hogy elhiggyék, hogy ez a csoda, ez tényleg egy isteni csoda, és nem mondják azt, hogy ez valamilyen varázslással, szemfényvesztéssel történt. Oké, ezzel le is zártuk az első misnához tartozó részt, ahogy a bevezetésben mondtuk, hogy a Talmud úgy épül föl, vannak a misnák, az egyes törvény szakaszok, amiket magyaráz a Gemara, és ebből áll össze a Talmud. Az első misnának a magyarázatai itt tehát 8 lapon keresztül történtek. Eddig beszéltünk, hogy az kiinduló pontunk az esti smá mondásának az ideje volt. Ugye azt is mondtuk, hogy a smát kétszer kell mondani egy nap, hiszen magában a smában azt olvassuk, beszélj róluk, amikor úton jársz, amikor lefekszel és amikor felkelsz. Amikor lefekszel, az az esti imának, az esti smá imának az ideje, amikor felkelsz, az a reggeli smá imának az ideje. Akkor beszéltünk most már az esti smáról. Azt mondja a misna, mi masszáj könyvne smá be sáhrisz. Ugyanúgy, ahogy megkérdeztük, hogy este, mikor az esti smá mondásának az ideje, ugyanígy most a Talmud megkérdezi, mikor van a reggeli smá mondásának az ideje. Mi se jákérbént hely lesz le lavan. Ugye azt kell itt érteni, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy nem voltunk benne biztosak, hogy mit jelent a lefekszel, hogy az azt jelenti, hogy amikor lefekszünk aludni, hogy azt jelenti, amikor alszunk, akkor hasonlóan nehez, amikor felkelsz, az pontosan mit jelent. Biztos, hogy valamikor a reggel tájt jelenti, de ha a felkelés azt jelenti, amikor az első emberek felkelnek, akkor az mikor van? Akkor, amikor kezd egy kicsit világosodni. Ugye itt is két időpontot különböztetünk meg egymástól. Van az a későbbi időpont, amikor már felkelt a nap, lehet látni a napot. De van előtte körülbelül egy-másfél óra, amikor még nem látjuk magát a napot, de egy kicsit már kezd a pirkadat, egy kicsit már kezd világosodni. Ennek a világosodásnak mi a jele? Hogyan lehet ezt fölismerni? Ugye, még egyszer, ahogy korábban is mondtuk, az ókorban természetesen nem voltak órák, nem voltak karórák, nem voltak telefonok, úgyhogy nem lehetett egy órához, egy időponthoz kötni, hanem valamilyen olyan dologhoz le kellett kötni az időpontok meghatározást, amit mindenki magáévá tud tenni. Akkor az első dolog, amit mond a misna, hogy mikor kezdődik a világosodás, mikor kezd kivilágosodni, mi se jákirbén te hely lesz le lovon. Amikor az ember fölismeri a kék és a világos kék pontosabban, a világos kék és a fehér szín közötti különbséget. Erre vissza fogunk térni, hogy miért éppen a kék és a világos kék és a fehér közötti különbséget, de ugye ahhoz, hogy lássuk a világos kék és a fehér szín egymástól el tudjuk választani, ahhoz kell valamennyi fény. Ha van ennyi fény kint, amikor természetesen már a hold nem világít, közvetlen a reggel előtt, hajnal hasadtával, ha már van annyi szín, hogy föl lehet ismerni a világos kék és a fehér közötti színeket, akkor azt lehet, az már kellően reggel ahhoz, hogy elkezdjük a reggel ismát mondani. Ez az első vélemény. Rabbi Lezer Oimer, Beinte Heilesz Le Kárti. Rabbi Lezer azt mondja, a világos kék és a zöld között. A világos kék és zöld közötti szín. Ha ezt a két szint, a zöldet és a világos kéket el tudja egymástól választani, akkor jött el a reggel ideje. A kezek szerint, Lezer szerint egy kicsit később van ez, hiszen valószínűleg a fehér és a világos kék jobban elüt egymástól, mint a világos kék, valamilyen szín és a zöld szín. Akkor ez az időpont kezdete. Mikor van az időpont vége? Áda nécahámo, egészen addig, amíg fel nem jön a nap. Tehát akkor ez nem egy hosszú idő. Hajnal hasadtától, amíg fel nem jön a nap. Ez mondjuk, hogy egy fél óra, háromnegyed óra. Rabbi Yeshua Oimer, átsalos sajsz, Rabbi Yeshua azt mondja, nem addig, amíg feljön a nap, hanem három órával azután, hogy feljött a nap. Miért? Se kénderech me lachin, lámai be salos sajsz. Mert a királyok, akik a legtovább alhatnak, azok is azért már három órával azután feljött a nap, már fel szoktak kelni. Ugye erről beszéltünk, annak idején nem volt közvilágítás, nem volt világítás, az emberek akkor mentek aludni, amikor lement a nap, akkor keltek fel, amikor felkelt a nap. De mikor keltek fel a legkésőbb? Ugye azok az emberek, akik nem dolgoztak. Ki nem dolgozott annak idején? Csak a királyok engedhették meg maguknak, hogy ne dolgozzanak. És akkor a királyok mikor keltek fel? Ők is azért már három órával a nap felkelte után felkeltek. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy az óra itt a talmudi irodalomban, a talmudi szövegben, az nem 60 perces órákra vonatkozik, hanem az órát úgy határozták meg, hogy napfelkeltétől napnyugtáig felosztották a nappalt 12 egyenlő részre, és az az egy-egy rész számított egy órának. Ami azt jelenti, hogy mondjuk télen ez lehetett rövidebb, mint 60 perc, mert kevesebb, mint 12 óra órás nappalaink voltak, vagy vannak, és nyáron pedig ez lehet hosszabb, mint 60 perc, mert több, mint 12 órát van a nappal. Az, aki elmulasztja, és nem olvassa fel már a harmadik óráig sem a smát reggel, hanem csak később jut eszébe, az is olvassa el, mert akkor maximum olyan, mintha a Tórából tanulna, hiszen a smá maga, a hajad Izrael maga, az a Tórának a része, akkor maximum csak úgy számít, mintha olybá vétetik, mintha a Tórát tanult volna. Most nézzük, a Talmud elkezdi értelmezni magát ezt a misnát. Miért az a meghatározó, hogy a világos kék és a fehér szín között? Máj beint a hely lesz le lavan. Mit értünk az alatt, hogy világos kék és fehér szín között? Íleim a beng vavada amra hívra, leg vavada amra tchélta, ha beléle námi mi adi adi. Ha ezt úgy kell érteni, hogy van egy rakás, valamilyen pamutom, ami, vagy gyapjum, ami kék színű, és van mellette egy rakás, ami fehér színű, akkor ezt egymástól elválasztani és megkülönböztetni, ez nem olyan nehéz, ezt valószínűleg még a sötét éjszakában is meg lehet különböztetni egymástól. Azt mondja, talán nem erről van szó. El a beint a hélesebb, a lavansebb. Arról van szó, hogy van egy anyagon belül, van egy kék szál, és egy fehér szál, és azt el tudom-e választani egymástól. Hogyan ide a kék szál és a fehér szál, erről nem volt, nem ezt érdemes egy kicsit helyre rakni. Ugye talán tudjuk azt, hogy a Tórában és magában a smának a harmadik fejezetében szó van arról, hogy a ruháink négy sarkára tegyünk szemléltető rojtokat. Ugye már talán észrevettük, hogy a zsidóknak a nadrágjából kilóg a cicesz. Mi ez a cicesz? Ez a szemléltető rojt, ami egy ruhának a sarkára van felkötve. Ugye régen ez a ruha maga, ez a négy sarkú ruha, ez volt a ruhánk, nem volt még divatban az ing és a nyakkendő. Manapság ezt az ing alatt szoktuk hordani, vagy magához, az imához fölveszünk egy táliszt, ami egy nagy négy sarkú ruha. Most a Tóra úgy fogalmaz, hogy ezek között a rojtok között legyen egy szilteché lesz. Ez négy rojtból áll, amit átkötünk a lyukon, és akkor így lesz belőle tulajdonképpen 8, és ebből egy az kék színű kellett, hogy legyen. Ez a szemléltető rojt, ez mire jó? Arra, hogy emlékeztessen bennünket a kötelességeinkre, emlékeztessen bennünket a Tóra parancsolataira. Most ugye ebben van egy kék szín, ez a kék szín az, amit tudni kell, az egyik kék ilyen rojtot tudni kell megkülönböztetni a fehértől. Hogyha most nem látják a kedves nézőink, hogy itt lenne egy kék rojt, ez azért van, mert most már azért jó pár száz éve kiment a divatból a kék rojt a rojtok közül. Hogy miért ment ki, ez egy külön történet, de többé-kevésbé azt mondhatjuk, hogy azért nem nincsen már benne a kék rojt, mert az a tengeri állat, aminek a váladékából vagy egy véréből készítették ezt a kék színt, azt elvesztettük, nem tudjuk, hogy melyik ez az állat, vagy egyesek szerint már nincs is ilyen állat. De azért, akkor visszatérve, ez az oka annak, hogy ez az oka annak, hogy a kék és a fehér szín között kell tudni megkülönböztetni a színeket. Hogyha ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni, akkor az jó. A másik magyarázat, ugye, amit is mond, hogy a zöld és a kék között kell tudni a zöldet és a kéket kell tudni megkülönböztetni. A kommentárok azt mondják, hogy azért a zöldet és a kéket, mert a horizontnak a végén a föld a zöldes színű, a fák miatt és a növények miatt, az égbolt az kék, de amikor éjszaka van, akkor ez a kettő nem válik el. Amikor kezd egy kicsit világos lenni, akkor a kék és a zöld egymástól kezd elválni, az égbolt és a föld kezd egymástól elválni, és akkor ez az a jel, hogy most már elérkezett a reggel, és ez az a pont, amikortól fogva már lehet kezdeni mondani a smá imát. A következő részben a Talmud még további ilyen jeleket említ. Tányérabi mélyrajmén misi jákérbén zévle kelev, egy másik jel, hogyha az ember meg tud különböztetni a sötétben egy kutyát egy farkastól, ha még van ideje elfutni a farkas elől, vagy a kutya elől, akkor ez az a pont, amikor elmondhatja a smát. Rabbi Akiva, imér ben hamoy lárod. Rabbi Akiva azt mondja, amikor meg tud különböztetni egy szamarat a vadszamártól, a sivatagi vadszamártól. A chéni maimni misé irez ha véröj, rachaik árba ámaiszre kirenno, és mások azt mondják, hogy ez az a pont, amikor az ember a fele barátját négy lépésről, négy könyök távolságról, az körülbelül 2 méter, látja és fölismeri. Ha fölismeri, akkor már elég világos van ahhoz, hogy elmondja a smát. Amara funa lohaká chérim, amara bájlet filinká chérim, tia smáke ve szikind, amara jöjjhanan, ve szikinai gömin össze im négy szakámo. Azt mondta rá, Huna, ez az utolsó vélemény, ami nincs névvel megnevezve, csak az, hogy annyival mondva, hogy mások azt mondták, ez az utolsó vélemény, amit a mások mondták, mások mondtak, és ami úgy szólt, hogy az reggel eljövetelének a pillanata az az, amikor az ember 2 méterről megismeri a fele barátját, ez a halacha, ez a törvény, ami követendő. Amara bája lett filinká chérim, erre azt mondta a bája, a tfilin szempontjával, az imaszi szempontjával, amit a reggeli imához hordunk, valóban a mások véleménye a követendő, tehát, hogy onnantól fogva, hogy az ember fel tudja ismerni a fele barátját 2 méter távolságról, de a smá mondásának az ideje, az egy kicsit később van, az olyan, mint ahogy az öregek csinálták Jeruzsálemben. A szikin, az egy mai napig is egy létező fogalom, az öregek. Mert mit csináltak az öregek? Az öregek közvetlenül a smát, azt közvetlenül a napfelkelte előtt mondták el, és mivel korábban tanultuk, hogy a smá mondása az közvetlenül az amida, a főimádság mondása előtt van, ezért úgy jött ki, hogy a napfelkelte előtt elmondták a smát, Úgyhogy mire befejezték a smát, és jött a főimádság ideje, az pont a nap felkeltével egy időben van. Tányanámi hachiv, a szikinai gömülői szém négyszer hámakadési iszmak gulölet fila, nimcál spálelbe jajm. Miért csinálták így? Azért, hogy a smá mondása az közvetlenül követve legyen az amidának, a reggeli főimádságnak a mondásával. Ugye a reggeli imát, az amidát, azt egész biztos, hogy csak onnantól fogva lehet mondani, hogy már felkelt a nap, nézzakáma. A smát azt lehet egy kicsit korábban is mondani, de ők úgy csinálták, hogy nem sokkal korábban mondták, hanem éppen úgy, hogy abban a pillanatban, amikor felkelt a nap, akkor fejezték be a smát, és akkor elkezdték a reggeli imádságot, az amida mondását. Miért? Azért, hogy össze legyen kötve a megváltás az imával. Korábban itt már beszéltünk róla, hogy az utolsó áldás, amit a smá végén mondunk, a smá követő utolsó áldásnak a vége, az a megváltásról szól, és a megváltást jó közel hozni az imádsághoz. És ezért nem jó, hogyha a két dolog között idő telik el, hogyha a smá mondása, a smá és az előtti és az utáni áldásoknak a mondása, és az amida között idő telik el, és ezért csinálták úgy, hogy a smát pontosan úgy mondták el, hogy amint vége lett az utolsó áldásnak is, akkor elkezdték mondani az amidát, a fő imádságot. Amarab zére, májkra, jeruhaim, semeslőt, ne jerek, dajrim, erre mondta azt a zére, hogy ezt tanuljuk Zsoltárok 72-es mondatával, ami úgy szól, lássalak, ahogy fel kell a nap, ami azt jelenti, hogy az imádságot rögtön a nap felkeltével kell mondani. Hényd, Rabbi Jaiszi, benne Jakim és Umka, hallakad is, adomérős a lájim. Rabbi Jaiszi tanúskodott róla az egész jeruzsálemi szent közösség nevében, hogy kolaszaimech gululetsz fila, énői nizak kolaim kulai, hogy minden olyan ember, aki ügyel erre, hogy a megváltást az közel mondja az amidához, a főimádsághoz, magyarul ugye a smát azt nem választja szét a reggeli főimádságtól, az én nizak kolaim kulai, aki erre ügyel és ezt teljesíti, az biztos lehet benne, hogy egész nap semmifajta bántódásnak nem lesz kitéve. Semmi rossz dolog nem fogja érni. Erre azt mondja Rabbi Zeire, éni, tényleg? Ha anna szamhi, vétászki? Én például ügyeltem erre, és mégiscsak ért engem bántódás. Amen lében mai taszkst? Azt kérdezték tőle, milyen bántódás értéged? Ha arra gondolsz, de tájesz oszle bémálka. Hogyha arra gondolsz, hogy fűszfaágakat, pontosabban hadászim, az mirtuszágakat kellett, hogy vigyél a királyhoz, haszam naimi bajlachli mehev ágrale meheze apamálka, és ez ugye nagy fáradtsággal és megerőltetéssel járt. Gondolom, hogy ezek a mirtuszágak, ez valami különleges értékük volt, és rákényszerítették, hogy a király, és neki voltak ilyen mirtuszágai, és rákényszerítették, hogy a királyhoz, a helytartóhoz vigye el. És erre gondolt, hogy őt valamilyen bántódás érte. Nos, ha erre gondolt, akkor azt mondja, ez nem is egy bántódás. Miért? Mert a királyjal találkozni, a vezérrel, a királlyal találkozni, az egy olyan jó dolog, egy olyan fontos dolog, hogy azért még az embernek akár fizetnie is kell. Tehát nem mondd azt, hogy ez csak bántódás volt, vagy kárt ért téged, mert ez nem kár, az, hogy te közben a királyt láttad, az egy nagyon jó dolog. Miért olyan jó dolog a királlyal találkozni? Miért olyan jó dolog a királyt látni? De amire mi Jochanan, de öjlem is tádél adom laruc likras málhészről. Azt tanította Rabbi Jochanan, az ember mindig igyekezzen a király elé futni, magyarul keresni a király társaságát, hogy találkozzon, hasson a királlyal, Izrael királyaival, egy zsidó királlyal, löj likras málhészről, mi vádél a film likras málhészről, és nem csak egy zsidó királlyal, hanem egy a népek közüli királlyal is. Sé im jiszke, Jáfkimben Málchai Iszrael, Málchai Érdeke Havim, mert hogyha majd kiérdemli, és eljön a messiás, akkor látni fogja, hogy mi a különbség a messiás király és a bálványimádó királyok között. Magyarul az, hogy az ember látja, hogy milyen a királynak, hogy néz ki egy király, annak van hatása arra, hogy ő hogyan gondolkodik a világról. Ugye van egy ilyen áldás, amit egy király, vagy egy nagy hatalmú vezető, inkább király jelenlétében mondani is szoktak a mai napig is, ami úgy szól, hogy áldott vagy te örökkévaló Istenünk a világ királya, aki hatalmából adott a húsvér embernek. Ugye a királynak a meglátása, vagy a királlyal való találkozás, az az embert egyszerre emlékezteti az örökkévalóra, aki a királyok királya, és egyszer emlékezteti arra, hogy a földi királyság, a földi hatalom, az sohasem tökéletes hatalom. A földi hatalom az a hatalmát csak Istentől kaphatja, és mindig alá van rendelve Isten hatalmának. Ugye arról beszéltünk az előbb, hogy össze kell kötni az áldást, a smá mondását az Amidával, a főimádsággal, mert a smá utáni utolsó áldás az a megváltásról szól, és a megváltást kössük össze az Amidával, és ezzel folytatja még a hátralévő pár sorban a Talmud. Amelyre vilá le ulakjá, illászom le haszom, sőbb is lémodra bruna, achébe mámet kolha bura, de adunk gadulva szomják, mit szesz? Zimnochád a szamaknak ulat, félre lej paszik, húhami puhami kule jama. Ez egy történet, amiről beszél, amiben megemlíti, hogy Izraelben volt egy nagy rabbi, aki ugyan egy nagyon, nagyon jámbor ember volt, és mindig nagy örömmel teljesítette a vallási kötelezettségeit, de amikor képes volt azt tényleg teljesíteni, hogy a megváltást közel hozza magához az imához, hogy egyszerre mondja a smát és az amidát, akkor egész nap mosolygott, a mosoly nem hagyta el az arcát. A kérdés a következő, aki most egy kis részletekben megyünk az ima kapcsán, aki imádkozik, az pontosan tudja, hogy ugye az Amida, a főimádság, az 18 áldásból áll. Ez a 18 áldást, azt azért nevezzük áldásnak, mert nevezhetnénk igazából nem áldásnak, hanem fohásznak, 18 fohász, csak azért nevezzük áldásnak, mert nem csak fohászkodunk, tehát kérünk Istentől, hanem minden fohász végén azt mondjuk neki, mondjuk az egészségről van szó, akkor úgy szól a fohász, hogy kérjük, hogy gyógyítsál meg bennünket, a betegeink találják meg a gyógyulásukat. Áldott vagy te örökké, a Istenünk, Izrael gyógyítója. Tehát rögtön meg is áldjuk Istent, mint már rögtön meg is köszönnénk neki, hogy meggyógyított bennünket, mert előre megelőlegezzük neki a köszönetet. Ugye ezt hívjuk 18 áldásnak, vagy Amidának. Az Amida előtt van egy mondat, ami egy ilyen felvezető mondat, ami úgy szól, ha sem szfaszáj tiftach, fi jágíti hilaszecho. Örökkévaló, nyisd meg az ajkamat, hogy a szám mondhassa dicséretedet. Ez egy ilyen bevezető első mondat, az első áldás, a 18 áldás közüli első áldás előtt, és a 18. áldás után pedig van egy olyan mondat, ami úgy hangzik, legyenek akaratod szerint a szám mondatai, de hegyjön libilefanecho, és szívem vágyai te előtted, ha sem curive gajáli, Isten az én sziklám és megváltó. Ez az utolsó levezető mondat a 18 áldás után. A 18 áldás előtt is van egy ilyen mondat, és a 18 áldás után is van egy ilyen mondat. Akkor az a kérdés, hogyha tényleg kell mondani ezt a bevezető mondatot a 18 áldás előtt, akkor ez elválasztja a smát az Amidától. Az előbb azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy a smá és az Amidá közvetlenül kövesse egymást. Amerem le az a tét filaszor, mert filaszor árvisz? Erre azt mondta, akkor az hogy lehet ezt mondani? És a Talmud végigmegy különböző véleményeken, mégis arra jut, hogy ez a mondat, bár nem szerves része a 18 áldásnak, de mégiscsak annak tekinthető, mert hogyha a rabbik, akik magának a 18 áldásnak, az Amidának az szövegét írták, ők mint egy bevezető mondat, ezt oda tették az elejére, akkor mégiscsak olyan, mint hogyha ennek az imának a szerves része lenne, és azért ez nem számít egy különálló résznek. Most a következő részben, ami az utolsó része annak, amit ma tanulni fogunk, Arról lesz szó, hogy ahogy az előbb említettem, a 18 áldás végénél van egy másik mondat, hogy Rosszony Réfi, legyen az akaratod számnak a szava. Tehát amikor levezetjük az imát, akkor Istent arra kérjük, hogy minden, amit mondtunk, azt találjon meg az ő, legyen az ő akarata szerint. Honnan jön ennek a gyökere? Honnan tudjuk ezt, hogy, hogy ezt is kell mondani? Mirdi, háj, Rosszony Réfi, másmondat szöjf, mi az oka annak, hogy ezt a mondatot, hogy legyen az akaratod szerint mindaz, amit mondtam, ezt az ima végén mondjuk. És miért nem mondjuk az ima elején? Logikusabb lenne, hogy előre imádkozzunk, hogy legyen az akaratod szerint mindaz, amit mondunk. My time on, ciknúra van lákás, hogy ne eszöbrachasz. Mi az oka annak, hogy a rabbik ezt az ima végére tették, és nem az ima elejére? Amar Júda bér égdezsebi Simon ben Pázi, hogy vilai amrő, hogy David, el a lákás, hogy ne eszöbrachasz, de fichakta kinnára, van a lákás, hogy ne eszöbrachasz. Honnan van ez a mondat? Ez a mondat, hogy legyen az akaratod szerint az, amit szám mondott, és szívem vágyai legyenek te előtted. Ez a mondat, ez Dávid királytól származik, mint meg annyi fohászunk, meg annyi imánk, ugye a Zsoltárokból. Hol mondja ez Dávid? Dávid ezt a 19. Zsoltárban mondja. Akkor ezek szerint a 19. Zsoltár akkor ezek szerint, hogyha 18 után következik, akkor mi is a 18 áldás után mondjuk, ahogy az Amidá is ugye 18 részből, 18 áldásból áll. Amarebi Judab Reid, és Simon Pázi, hojvilei amre David, el lákas mai nesze pársiesz, tekintettel arra, hogy Dávid is 18 fejezet után, az első 18 Zsoltár után mondta ezt a mondatot, fichachta kinura, banna lákas mai nesze brachasz. Ez oka annak is, hogy ezt mi is a 18 áldás után mondjuk el. Talmud fölteszi a kérdést, háj smojne esztrej, csá smojne esztrej? Csá esztrej hálján. Itt nem 18, hanem 19 áldásról van szó. Vagy 19 Zsoltárról van szó, hiszen Dávid ezt a 19. Zsoltár legvégén mondja. Akkor ez nem 18 áldás, 18 Zsoltárt követ, hanem 19 Zsoltárt követ. Akkor nem stimmel az, amit az előbb mondtunk, hogy ez 18 Zsoltárt követ, és ezért mi is 18 áldás után mondjuk. Mit mond erre a Talmud? Hogy az első két Zsoltár, ami a mi Zsoltáros könyveinkben külön vannak, egyes és kettesként, az eredetileg egy volt. Ásaja is, lamaraksu gaim, háda pársai, az eredetileg egy volt, amare vidab reidab simemen pázi, meave salas parsai, ez amár David, le jamar halleluja. Ácsa robin pálta, és erősaim, és nem már itt támul, ha tajon semmi nagy, hogy saim, vagy dejnem barak, nem se sem hallelujá. Ahogy Rabbi Yehuda mondta, hogy Dávid 103 Zsoltárt mondott, és egyikben sem használta azt a kifejezést, hogy halleluja. Mit jelent az, hogy halleluka, vagy halleluja? Áldott, ez egy szó, ami két szóból van áll össze, áldott legyen Isten. Ugye, ez mindenki ismeri ezt a kifejezést, most már nem csak a héberben van. Mi nem szoktuk kimondani így, hogy halleluja, mert Isten neve is benne van, akkor azt mondjuk, hogy halleluka. De bárhogy is legyen, akkor a 100, azt mondja, 103 Zsoltárt mondott, és csak a 104-ben mondta azt, hogy halleluka, amikor látta azt, hogy a gonoszok a vesztükre jutnak, és ennek örömére használta ezt a kifejezést. És itt a Talmud megjegyzi, 103-ról van szó, vagy 104-ről? Ugye most, ha megnézzük, akkor ez a 104. Zsoltárban van. Erre azt mondja a Talmud, ugyanaz a válasz, amit az előbb mondtunk, hogy az első Zsoltár és a második Zsoltár az igazából egy Zsoltárnak számít. Úgyhogy idáig tanultunk ma, holnap folytatjuk a tanulást, a 10-es lappal fogjuk folytatni, és akkor már nem csak az interneten, ahogy most a hétvégén tettük, hanem reggel 7:30-kor találkozunk az Óbudai zsinagógában. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, további kellemes estét kívánok mindenkinek!